Elképesztő nyomás nehezedik a magyar határra, a helyzet nagyon aggasztó. Erről beszélt tegnap Kósa Lajos, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnöke, a Fidesz frakció védelmi és bevándorlás ellenes kabinetjének vezetője Röszkén. Miközben tavaly egész évben 123 ezer illegális migránssal szemben intézkedtek a hatóságok, az idén már most a nyár közepén 114 ezer volt a határsértők száma. Kósa Lajos arra is kitért, hogy az érkezők egyre agresszívabbak. Előfordult fegyveres támadás a határt védő rendőrök és katonák ellen, valamint az embercsempész bandák egymásra is lövöldöznek. Éppen ezért sem fizikai, sem jogi értelemben nem küldhetjük fegyvertelenül az embereket a határra azzal a feladattal, hogy védjék meg a magyar emberek biztonságát, tette hozzá a bizottsági elnök. A vonalban Horváth József tábornok, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadója, és Marsai Viktor, a Migrációkutató Intézet kutatási igazgatója. Én Hallás Zsuzsa vagyok, jó estét kívánok mindkettőjüknek és a hallgatóknak is.
Kezét csókolom, jó estét kívánok!
Jó estét kívánok!
Tábornok úr, a kormány határvadászok kiképzését határozta el. Erről az előről szóló rendeletet vagy határozatot ma a miniszterelnök alá is fogja írni, legalábbis ezt mondta reggel a Kossuth Rádió Jó reggelt Magyarország című műsorában. Első körben 2200, majd pedig 1800 ember kiképzésére kerül sor. Mindezt a készenléti rendőrség kötelékében, de kiből lesz határvadász? Rendőrökből, katonákból, civilekből? Honnan fognak toborozni? Szóval honnan kerül ember erre a feladatra?
Ez egy nagyon nehéz kérdés abból a szempontból, hogy jelen pillanatban a piac az borzasztóan erős elszívó hatást gyakorol a fegyveres és rendvédelmi testületekre. Ugyanakkor, amit eddig tudunk, azok alapján azt mondhatjuk, hogy a polgári világból keresnek olyan 18 és 55 év közötti egészséges férfiakat, akik vállalják ezt a szolgálatot és ezzel a együttjáró felelősséget és terheket, és egy egyszerűsített kiképzésben részesülnek, nem úgy, mint mondjuk a klasszikus rendőrök vagy katonák, akik egy sokkal átfogóbb, sokrétűbb képzésen esnek keresztül, mire elkezdik a szolgálatokat. Itt a határvadász egységnél kimondottan a határ védelmére és az azzal kapcsolatos feladatokra készítenék fel őket.
A Migrációkutató Intézet honlapján most jelent meg egy gyors jelentés, mielőtt a határvadászok megérkeznek, irreguláris migrációs helyzetkép 2022 nyarán. Varga Márk jegyzi egyébként ezt a gyors elemzést, de azt olvasom, mondom ezt Marsai Viktor igazgató úrnak, hogy 2016. szeptemberében már volt ilyen toborzás Magyarországon, tehát akkor már kerestek határvadászokat. Azzal kapcsolatban mi a tapasztalat?
Így van, ugye erre már volt egy kísérlet 6 évvel ezelőtt, nagyjából hasonló keretek között, és ott is azzal az alapvető problémával szembesült a magyar kormány, illetve a belügyminisztérium, ami most is az 1 millió dolláros kérdés lett, amit ugye műsorvezető asszony is föltett, hogy honnan fognak tudni toborozni embereket, mert ez valóban nagyon fontos, amit tábornok úr mondott, hogy óriási elszívó hatást látunk a fegyveres testületeknél, nagyon nagy a kiáramlás mind a hadsereg, mind a rendőrség részéről. És kifejezetten, tehát nem ezekből a testületekből szeretnék toborozni a határvadászokat. Ugye a pontos keretek megállapítása, juttatások, stb. Az most van folyamatban, de a legnagyobb kihívás valószínűleg az lesz, ugye, hogy itt nem, miközben országos területű toborzás zajlik, a határvadászok alapvetően ugye a déli két nagy megyében fognak tevékenykedni, ugye a déli határ mentén, tehát hogy ez életvitelszerű ott tartózkodás fog igényelni, ami talán a legnagyobb kihívás lesz ebben az egész feladatkörben. Ugyanakkor valamit mindenképpen lépni kell, mert valóban az látszik, hogy amit ugye a honvédség kapcsán már többször hallottunk, hogy hát a katonákra nem délen lenne szükség, hanem keleten. És ne felejtsük el azt, hogy amíg a katonák ott a déli határ mentén járőröznek, addig kiesnek a külföldi missziós feladatokból, illetve a kiképzésekből, amire nagyon nagy szükség lenne itt az új kihívások kapcsán. És az is látszik, hogy a rendőrség kapacitásait sem lehet a végtelenségig nyújtani. Ugye most nagyjából 2 hónapot adott miniszterelnök úr, belügyminiszter úr számára, hogy elvégezze ezt a feladatot. Tehát nyár végére, őszelejére látni fogjuk, hogy mennyire sikeres ez a toborzás, és hány határvadász lehet felállítani a déli határ mentén, de ugye arról is beszélt miniszterelnök úr, hogyha ez az A-terv nem sikerül, akkor, már ezt csak ő tudja, de van egy B-terv is, hogyan lehet ezt a feladatot megoldani.
Ugye tulajdonképpen a legmeglepőbb mondata a tegnapi sajtótájékoztatón Kósa Lajosnak az volt, hogy sem fizikai, sem jogi értelemben nem küldhetjük fegyvertelenül az embereket a határa azzal a feladattal, hogy védjék meg a magyar emberek biztonságát. Mire lesznek ők felhatalmazva? Említette tábornok úr az előbb, hogy azért ez a kiképzés egy kicsit szűkebb jellegű, mint amit a rendőrök, illetve hát a katonák kapnak. Ugye itt feltételezem, hogy akkor a fegyverhasználatra mindenképpen ki fogják őket képezni, és a kérdés az, hogy lesz-e erre egyébként mondjuk adott esetben felhatalmazásuk. Valóban termesztő dolgok történtek az elmúlt hetekben, hónapokban a déli határon. Ugye itt a szabadkai erdőt, hogyha alapul vesszük meg, hát azért ott sokszor látni az illegális bevándorlók kezében fegyvert, még akkor is, hogyha nem használják.
Valóban így van, önnek igaza van. Az elmúlt napoknak az eseményei rávilágítanak arra, hogy a határőrzetet ellátó jelenleg katonákból és rendőrökből álló kontingens milyen komoly fenyegetettségnek van kitéve, és mekkora kihívásokkal kell szembenézniük. Nem csak azért, hogy megakadályozzák a határon az illegális átlépéseket, hanem azért is, hiszen látjuk azt, hogy effektív fegyveres fenyegetéssel is sokszor szembe kell nézniük. Ezért én úgy gondolom, hogy a felállítandó határvadász egységeknél azt egy alapvető és minimális elvárásnak látjuk, hogy fegyverhasználatra kiképzettek, felhatalmazottak, jogosultak legyenek, azzal együtt, hogy nyilvánvaló, hogyha ők nem is lesznek hivatásos állományú tagok, de az őket irányító tisztek, tiszthelyettesek viszont hivatásosok lesznek a rendőrség állományán belül, ezáltal egy professzionális vezetés és irányítás fog működni ezeken a határvadász egységeken belül.
Feltételezve, de... Igen?
Csak egy kis kiegészítés, amit tábornokon mondott, ugye, hogy itt a hallgatók ne arra gondoljanak, hogy akkor most két hónap alatt így átküldik ezeket a szegény határvadászokat, és akkor ott találják magukat a déli határ mentén. Tehát ez nagyon fontos, hogy mindig hivatásos állománnyal együtt lesznek ők bevetve. Tehát ugye ezért is van az, hogy nem fog megszűnni ugye a rendőri jelenlét a határ mentén. Ez egyszerűen csak azt jelenti, hogy az adott helyen akkor nem mondjuk 4 vagy 6 rendőrnek kell ott lennie, hanem akkor lesz mondjuk 2 rendőr, meg 4 határvadász, és ezzel ugye tudják felszabadítani a rendőri, vagy esetleg a honvédi állományt. És ugye a fegyverhasználat az egészen biztosan ugye a jogköreik között lesz, ugye annál is inkább, mert bár ugye itt most ez a szabadkai lövöldözés kapott nagy nyilvánosságot, de hát azért hasonló incidensek már történtek az elmúlt 1-1.5 évben, ugye az látszik, hogy valóban a szervezett bűnözői csoportok, ezek felosztották egymás közt a déli határnak a szerb oldalát, és ezen keresztül viszik az embereket, és ugye már az elmúlt 1-1.5 évben is több összeütközés történt ugye a szervezett bűnözői csoportok között, és hát a nagy nyilvánosságot meg nem járt, de belső körökben látható felvételeken azért nagyon durva leszámolások is történtek már, amikor egyes szervezett bűnözői csoportok a másik területén próbáltak átmenni. És ugye ne felejtsük el, hogy ez előfordul, és elő is fog egyre inkább fordulni, mivel a csoportok mindig keresik, hogy hol vannak a gyenge pontok ugye a védelmen, hol sikerül mondjuk egy alagutat kiásni, hol veszik azt észre, hogy nem tudom, megsérült mondjuk egy hőkamera, és amiatt nem tudják annyira figyelni a határterületet, és éppen ezért ez egy elég fluid szituáció, amit ki fognak próbálni használni, és ami meg automatikusan ugye összeütközést fog generálni a csoportok között, akik körében valóban ugye egyre több fegyver bukkan fel sajnos.
Igen, de a bűnözői csoportok közötti leszámolás az még mindig nem pontosan ugyanaz, mint hogyha adott esetben egy magyar határvédő a önvédelemből lelő mondjuk egy illegális bevándorlót. Szóval feltételezve, de nem megengedve, hogy tragédia történik ilyen tekintetben a magyar határon, annak milyen visszhangja lenne adott esetben Európában, és a kérdés azért jogos, mert hogy egészen más a hozzáállás az illegális bevándorláshoz nálunk, mint Nyugat-Európában. Tábornok úr, mit gondol erről?
Ez valóban így van, hiszen látjuk azt, hogy az Európai Unió vezetése például a Frontex vonatkozásában azt határozta meg, hogy a szervezett bűnözői embercsempész hálózatokkal szemben aktívan lépjen föl, viszont az illegális bevándorlók, hogy úgy mondjam, célba jutását viszont segítse, és küszöbölje ki a szervezett bűnözésnek a bekapcsolódását ebben a folyamatban. Tehát ebből a szempontból, ha nézzük azt, hogy mi történik most a déli határaink mentén, akkor azt kell, hogy mondjuk, hogy ez a fajta jelenség az arra mutat, hogy az Európai Unió alapvetően másképp értelmezi az illegális bevándorlás használt és veszélyét, mint ahogy mi itt Közép-Európában látjuk.
A hozzáállás különbségét egyébként nagyon jól mutatja az, hogy Szlovéniában most itt az új kormány azt határozta el, hogy lebontja a kerítést. Nem tudom, hogy elkezdte már, vagy nem, de a napokban biztos megkezdődik ez a bizonyos kerítésbontás. Ezáltal még előnyösebb helyzetbe kerülnek majd az illegális bevándorlók, akik Európa felé veszik az irányt. Mit gondol, igazgató úr?
Igen, ugye itt nagyon fontos, hogy ez egy belső schengeni határ, tehát a kerítésbontása, és egyébként ugye a szlovén kormány azzal érvel, hogy hát pont ugye a schengeni zónának a védelmében mondja ezt a kerítést. Tehát ez nem egy külső kerítés a schengeni zónának, bár ez azt fogja jelenteni, hogy akik átjutnak Horvátország, bár ugye a horvát rendőrök elég kemények, és elég kemény a határőrség, és nagyfokú a professzionalizmus az ellenőrzésben, de akik ezen átcsúsznak, azok már Szlovéniába könnyen tovább tudnak menni. Ugye itt még az EU-hoz visszacsatolva, ugye itt amit tábornok úr említett, hogy itt nagyon fontos az elvi dolgot kiemelni, ugye, hogy az jól látszik, hogy a bizottság fejében ugye nagyon szépen elkülönül, hogy ugye vannak a csúnya, gonosz embercsempészek, a bűnözők, és vannak ugye az ártatlan, kizsákmányolt illegális bevándorlók, akik meg ugye hát menekülnek szörnyű helyekről, legalábbis ebben a narratívában. Na most ugye ez a megközelítés azt a tény felejti el, hogy nagyon sokszor ugye a szervezett bűnözői csoportok maguk is ugye bevándorlókból, gyakran illegális bevándorlókból épülnek fel, hiszen ugye például beszélni kell azt a nyelvet, amin el kell kalózolni az adott embereket, afgánokat, szíreket a határhoz, tehát hogy ezeket a határvonalakat ilyen élesen meghúzni, hát ezt egy íróasztal mögött meg lehet, de ugye lenne a terepen, ez már nagyon nehéz. És ugye még akkor is, hogyha mondjuk mint egyébként Szabadkánál történt, ugye hiába van az, hogy a szervezett bűnözői csoportok kezdenek el lövöldözni egymásra, hát a rendőrség akkor is ki fog menni a helyszínre, és ugye pillanatokon belül ők is ugye a keresztűzbe fogják találni magukat.
Hadd idézzem akkor megint Kósa Lajost, az Országgyűlés Honvédelmi és Rendészeti Bizottságának elnökét erről a tegnapi sajtótájékoztatóról. Azt mondta, hogy a határvédelemről szóló jogi eszközrendszert is újra kell gondolni, mert az azt szabályozó 1974-ben még Jugoszláviával kötött ős-öreg megállapodás semmilyen módon nem alkalmazható a jelenlegi viszonyok között. Itt miről van szó pontosan? Mi ez az ős-öreg megállapodás, amit modernizálni kellene jelen pillanatban? Milyen eszközrendszer, jogi eszközrendszer áll rendelkezésre? Nem tudom, melyikük érzi magáinak a kérdést.
Megnézzük azt, hogy ugye Jugoszlávia 92-ben megindult és szétesett. Ehhez képest valóban még olyan jogszabályok vannak érvényben, amely a két állam viszonyában meghatározza azt, hogy például menekültek, határátlépés, sértést elkövetők vonatkozásában, hogy kezeli ezt a két állam. És emlékeztetnék arra, hogy ugye 1990 előtt még Magyarországról is igen sok fiatal, például Jugoszlávián keresztül disszidált, hogy az akkori szóhasználat eléjek.
Igen.
Tehát ebből a szempontból figyelemre méltó az, hogy Szerbiával, Horvátország vagy akár Szlovéniával is ezek a jogszabályok már nehezen alkalmazhatóak. Ugyanakkor pillanatnyilag az egy nagyon fontos dolog, hogy Szerbiába vissza tudjuk toloncolni azokat, akik illegálisan Magyarország területére lépnek. Tehát ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog, amire Kósa Lajos utalt, én azt gondolom, hogy az alapvetően az, hogy milyen kényszerítő eszközöket lehet alkalmazni a határt megtámadókkal, vagy a határőrzetet biztosító személyi állománnyal szemben, csak nehogy Isten fegyveresen fellépő személyekkel szemben.
Igen, de ugye jelen pillanatban az a helyzet, hogyha mi Magyarország területén találkozunk, illetve hát a határvédők találkoznak illegális bevándorlással, akkor annyit tesznek, hogy visszakísérik a kerítés túloldalához, és ezzel a dolog meg van oldva. Tehát semmifajta jogi szankciója nincsen annak, hogy illegálisan határt sértett az illető, pedig hát ez bűncselekmény, mármint az illegális határátlépés. Felmerült olyan ötlet már több mindenkiben, hogy például miért nem sújtja pénzbírsággal az illegális határátlépőket a magyar hatóság. Először, mit tudom én, 1000 euróra büntetné, aztán 2000-re, aztán nem tudom, 60 nap elzárásra, és a többi. Én nem tudom, hogy egyébként ez jó ötlete, vagy egyáltalán kivitelezhető-e egy olyan helyzetben, amikor a személy azonosságát sem nagyon tudják megállapítani azoknak, akik jönnek. De tulajdonképpen semmifajta szankció nincs azon kívül, hogy visszakísérik őket. Jól van ez így, igazgató úr?
Nézd, a műsorvezető azt mondja, most ugye lehetne nagyon bonyolult rendszereket kitalálni, de higgyék el, hogyha az adófizetők pénzét nézzük, és a rendőri állomány, katonai állomány és a határvadász állománynak a leterheltségét, szerintem ez a legegyszerűbb és a legolcsóbb megoldás jelen pillanatban, mert minden más az forint nem is milliókba, hanem komoly milliárdokba lehetne mérni, amellett, hogy ez teljesen életszerűtlen az, hogy itt majd bárki fizetni fog valamit. Ugye a magyar kormány álláspontja szerint, ugye Szerbia egy biztonságos harmadik ország, a menedékkérők ott ugye benyújthatják a menedékkérelmüket, és igazából a visszakísérés az a módszer, amit Magyarország most az elmúlt években használ. Ugye előtte volt a tranzitzóna, de ugye ezt a bizottság lényegében bezáratta. Tehát innentől kezdve azt gondolom én is, hogy itt a jogi határzár megerősítése az inkább azokat az eszközöket érintheti, amit Horváth tábornok úr említett a határvédelem kapcsán, és hát az összes többi nagyobb horderejű kérdés az pedig európai szinten tud csak eldőlni, tehát hogy mennyire erősítjük meg a schengeni külső határok védelmét, mennyire sikerül, vagy nem sikerül, mert mostanában inkább nem sikerül ugye a kitoloncolások rendszerét működtetni, de hát 7 éve beszélünk ezekről az ügyekről, és azért óriási áttörést nem nagyon látunk ezen a területen sajnos.
Tábornok úr, az én felvetéseimről mi a véleménye?
Önnek abszolút igaza van a tekintetben. Egyrészt, hogy az illegális bevándorlók pénzbüntetése, vagy bármiféle szankcióval való sújtása, fenyegetése, az akkor lehetne reális opció, hogyha tudnánk azt, hogy kik ők, és születhetne egy olyan nyilvántartás, amiben azt mondjuk, hogy uram, mert már egyszer megpróbálkozott, akkor kapott 500 eurót, most 1000 euró. De mivel semmiféle papírjuk nincsen, semmiféle nyilvántartás nem vezet róluk a magyar határrendészet, ezért aztán ez nagyon nehezen lenne kivitelezhető. Másrészt én borítékolom azt is, hogy ebben az esetben az Európai Unió jogvédői és hozzájuk kapcsolódó NGO-k Magyarországot újra tetemre hívnák a tekintetben, hogy nem elég, hogy nem engedi be ezeket az embereket a schengeni határon keresztül, hanem még pénzbüntetéssel is sújtja. Tehát azonnal én azt gondolom, hogy különféle jogcímeken, de Magyarország ellen újabb eljárásokat indítanának.
Igen, bocsánat, csak még egy kiegészítés, hogy itt ugye annál is inkább, mert hogyha beindulnának az eljárások, azonosítás, lajstrombavétel, stb., akkor automatikusan felmerülne az a kérdés is, hogy ezek az emberek ugye miért nem adhatják be a menedékkérelmüket Magyarországon, ami ugye jelenleg ugye a
nagykövetségen beadhatják.
Igen, ugye két nagykövetségen, ugye Belgrádban is, hát Kijev ugye most kevésbé játszik, de ugye onnantól kezdve, hogy ezeket az embereket elkezdik lajstromba benni, akkor ugye ez egy nagyon erős támadási felület lenne, hogy akkor, hiszen kapcsolatba kerülnek a hatóságokkal, miért nem adhatják be a menedékkérelmüket, tehát hogy én ezért sem hát nyitnám ki ezt a kérdést.
Világos. Ugye háború van jelen pillanatban, és ugyanakkor meg kell küzdeni az illegális migrációval is. Van-e Európában erre energia jelen pillanatban? Hiszen azért attól függetlenül, hogy más a hozzáállása az illegális migrációhoz, azért van probléma elég Németországban, Franciaországban, Belgiumban. Ugye azért pontosan tudjuk, hogy ott sem fenekig tej föl az élet. Szóval van-e erre még jut-e most energiája Nyugat-Európának, hogy foglalkozzon ezekkel, és már Marsai Viktor már említette, hogy a kitoloncolások nem nagyon működnek mostanság.
Én azt gondolom, hogy az Európai Unióban még energia, eszköz és pénz lenne, csak szándék nincs. Tehát akkor, amikor látjuk azt, hogy akár Magyarország vonatkozásában több százezer ukrajnai menekültet lát el az ország, léptette az unió területére, biztosítja nekik az alapvető humanitárius támogatást, és ezzel párhuzamosan az éli schengeni határokat pedig védjük. Az Európai Unió nem tudja igazából fejben ezt a két kérdést elválasztani egymástól, vagy inkább nem is akarja, és a balliberális EP képviselők alapvetően még továbbra is szeretnék ezt a két irányú nyomást összemosni. És innentől kezdve Magyarországnak nagyon nehéz a helyzete a tekintetben, hogy az Ukrajnából érkező valódi menekültek és a déli határainkon feltorlódó illegális migránsok között nem csak a szavak szintjén, hanem a valóságban a jogi intézkedések területén is el lehessen választani ezt a két világot. Az Európai Unió erre annak ellenére nem hajlandó, hogy minden eresztékében recseg, ropog pillanatnyilag Európa.
A számok nőnek, az kétségtelen, mert látjuk, ugye, hogy az idén az első fél évben 80%-kal többen jöttek, mint amennyien tavaly ugyanebben az időszakban. Elsősorban nyilván a balkáni útvonalon nagy a baj, de lehet-e azt mondani, hogy, és erről már beszéltünk is egy kicsit, de azért, hogy ez így rendszerszerűen így van-e, az mindenképpen érdekelne, hogy szintet lépett a migránsok türelme, a türelmetlenség felé. Hiszen ugye, hogy mondtuk, a fegyverek is előkerülnek már, és ez viszont az előző évekhez képest viszonylag egy új fejlemény, igazgató úr. És ha igen, akkor egyébként ennek mi az oka?
Igen, ugye ne felejtsük el, ugye itt ugye most már 120 ezer körüli határátlépési kísérlet mögött, ugye nem 120 ezer ember áll, ugye mindig megy a számháború, hogy mennyien lehetnek a Balkánon föltorlódva. Most a tavalyi évhez képest nagyjából duplája, ez azt jelenti, hogy valahol ilyen 30 és 50 ezer ember közötti számról beszélünk, és hogy vannak olyanok, akik nem tudom, 10-szer, 20-szor próbálkoznak már átjutni a határon. És ugye ez ugye a gyakorlatban úgy működik, ugye, hogy a delikvensek kifizetik az embercsempészeknek a pénzt, és akkor az embercsempészek leviszik őket a határra, ott 3-4-5-ször próbálkoznak, és ha nem sikerül, akkor megint visszamennek pihenni 2-3 hetet és próbálkoznak újra. Most ugye ez nagyon fontos, hogy mindkét félnek frusztráló, egyrészt frusztráló a próbálkozónak, és frusztráló az embercsempésznek is, mert az embercsempésznek nem alkalmanként fizetnek, hanem az embercsempész megkapja a pénzt, és ezért neki át kell juttatnia a határzáron a delikvenseket. És igazából ugye, hogyha nincs eredmény, ha azt látják a személyek, hogy nem tudnak átjutni, akkor nyilván nem fognak így fizetni, másik embercsempészekhez mennek, és hát azért azt látjuk, hogy ez a határzár elég jól működik. És mindig, amikor ugye közeledik majd szép lassan az ősz, aztán a tél, amikor már az emberek 2-3-4 éve óta ott vannak megrekedve a Balkánon, akkor azt látjuk, hogy igenis hát előkerülnek ilyen eszközök. És azt sem szabad elfelejtenünk, hogyha lassan is, de elkezdenek megérkezni például Afganisztánból a tálib hatalom átvétel után érkezők, továbbra is nagy számban érkeznek szíriaiak, akik traumatizált emberek, akik számára ez a kerítés, ami a déli határunkon van, jelenti a, nem tudom, a mennyország és a pokol közti határt. Hát ugye azt gondolják, hogy ha ezen átjutnak, akkor minden szép és jó lesz, és hogy ez bizony hát erősíti az agressziót, és ne felejtsük el azt, hogy megjelentek a fegyverek itt a csoportoknál, sajnos ez ugye ez kicsit úgy működik, mint Csehovnál, ugye, hogy a fegyver előkerül, akkor az el fog sülni a színpadon. és az előző dolgok, amiket mondtuk, hogy ugye itt most már nem esetien működnek a szervezett bűnözői csoportok, hanem elmúlt másfél évben már nagyon világosan szervezik le az átkelési helyeket, ez mind-mind az erőszak fokozódása felé mutat.
Viszont azért ez az embercsempészet vagy szervezett bűnözés elleni küzdelem is elég érdekes, mert nem csak a migránsok száma nő, legalábbis látszatra, így kívülről nézvést, hanem olyan, mintha az embercsempészek is egyre többen lennének, annak ellenére, hogy küzdelmet folytatunk ellenük. Miért nem tud ez a harc sikeressé válni, vagy miért nincsenek látványos sikerek ebben a küzdelemben, tábornok úr?
Én azt gondolom, hogy ennek két oka van. Az egyik az, hogy az illegális migránsok közül gyakorlatilag folyamatos utánpótlása van az embercsempész szervezeteknek, hiszen azok, akik mondjuk már puskaporszagoltak, fegyveres küzdelmekben részt vettek mondjuk Afganisztánban, Szíriában, azok bekapcsolódnak a szervezet bűnözői csoportok munkájába, hogy így teremtsék meg adott esetben a saját, vagy a hozzájuk tartozóknak az illegális átjutását Nyugat-Európába. Tehát itt az utánpótlása szinte kimeríthetetlen. Másrészt pedig azt is látni kell, én azt gondolom, hogy ebben a helyzetben az embercsempész szervezetekkel szemben Szerbiának nagyon nehéz fellépnie, hiszen egyrészt meg kell felelnie az Európai Uniónak, hiszen tagjelölt országról beszélünk, ezért ők korlátozott lehetőségekkel léphetnek föl, úgy a embercsempészekkel, mint a illegális migránsokkal szemben, és ennek látjuk azt a szomorú következményét, hogy a magyar-szerb déli határon, a Vajdaságban milyen embertelen körülmények közt élnek már az ottani lakosok.
Egy percünk van hátra, még egy utolsó kérdés, hiszen a határvadászokkal kezdtük. Mit gondolnak arról, vagy igazgató úr, mit gondol arról, hogy a mai fiatalok éreznek-e mondjuk egy ilyen pályához, hivatáshoz kedvet úgy alkatilag?
Hát, sajnos ebben én nem vagyok túl optimista.
Viszont fiatal.
Igen, bár már nem a legfiatalabb korosztály, de sajnos nem vagyok optimista ezen a téren. Szerintem nagyon sokat tett a honvédség és a rendőrség is, hogy tematizálja az ország védelmét, olyan erényeket, mint a hazaszeretet, a becsület, az önfeláldozás, akár az időnk feláldozása bizonyos célokért. De itt azért még sokat kell tenni, és hát nyilván a tangóz is két fél kell, tehát hogy itt a fiataloknak is nyitott füllel kell hozzáállniuk.
Nagyon szépen köszönöm mind a kettőjüknek, Horváth József tábornok úrnak, az Alapjogokért Központ biztonságpolitikai tanácsadójának és Marsai Viktornak, a Migráció Kutatóintézet kutatási igazgatójának, hogy a vendégeink voltak. A kedves hallgatóktól Szőlős Éva gyártásvezető és Bényi Csaba hangmérnök nevében is búcsúzik a műsorvezető Halász Zsuzsa. Viszont hallásra! Társadalom.